Ami irgalom és békesség adassék nékünk bőségesen, az Atya Istentől és Krisztus Jézustól, ami Urunktól. Amen.
Thank you.
a mi Isten tiszteletünknek a megáldása, ige hallgatása, megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenek igéjét, az Úr Jézus Krisztusnak szavát, amiképpen szól hozzánk a Lukács írása szerint való evangélium 20. részéből, a 9. verstől, a 19. versig terjedő igeszakaszból a következőképpen. Azután ezt a példázatot mondta a népnek. Egy ember szőlőt ültetett és a munkásoknak adta bérbe, majd hosszú időre idegenbe utazott. És amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy adják oda neki a részét a szőlő terméséből. De a munkások megverték, és üres kézzel küldték el. Azután egy másik szolgát küldött, de azt is megverték, meggyalázták, és üres kézzel küldték vissza. Majd egy harmadikat is küldött, de ezt is megsebesítették, és kidobták. Akkor így szólt a szőlőgazdája, mit tegyek? Elküldöm szeretett fiamat, őt talán majd meg fogják becsülni. De mikor azt meglátták a munkások, így tanakodtak egymás között. Ez az örökös. Öljük meg őt, hogy miénk legyen az örökség. És kidobták a szőlőből, majd megölték. Vajon mit tesz most már velük a szőlő ura? Eljön és elveszti ezeket a munkásokat, a szőlőt pedig másoknak adja. Amikor ezt hallották, tudnélik a farizeusok, így szóltak, szó sem lehet róla. Ő azonban rájuk nézett, és ezt mondta, akkor mit jelent az írásnak ez a szava? Az a kő, amelyet az építők megvetettek, lett a sarokkő. Aki erre a kőre esik, összezúzódik, akire pedig ez a kő ráesik, szétmozsolja azt. A főpapok és az írástudók már abban az órában rá akarták vetni a kezüket, de féltek a néptől, mert az megértette, hogy róluk mondta ezt a példázatot. Isten szent lelke tegye áldottá ennek az igének meghallását, befogadását és megtartását. Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, kegyelmes Istenünk! Urunk, ezen a délelőttön is úgy állunk meg előtted, hogy hálatelt szívvel valljuk meg, hogy egyedül téged illet dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás. Úgy jöttünk ide, Urunk, ebbe a hajlékba most, mint a te gyermekeid, akik megvalljuk azt, hogy mind testestől, mind lelkestől, mind életünkben, mind halálunkban nem a magunké vagyunk, hanem a tieid. Nem a magunkéi, hanem a mi hűséges szabadítóknak, megváltóknak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak a megkegyelmezett gyermekei. Urunk, légy áldott azért, hogy ismét egybegyűjtesz bennünket. Ezekben a napokban, amikor közelről jövők és távolról jövők, egybe gyülekezünk. Urunk, kérünk azért, hogy légy ennek a gyülekezetnek azon tagjaival is, akik most nincsenek itt velünk, de akik szintén egybe gyülekeznek, nem is olyan távol innen, hogy a te felséges nevedet magasztalják testvéri közösségben. Urunk, áld meg azokat az alkalmakat is, amelyekre szerte ebben az országban a harangok hívogatnak, ahol felhangzik az ének szava és a könyörgés te hozzád. Urunk, a te szent közelségedben nem tehetünk mást, mint hogy mi magunk alábszállunk. Mi magunk megalázzuk magunkat a te szent közelségedben. És arra kérünk, Urunk, hogy a te üzenetedet szólaltasd meg közöttünk. Urunk, kérünk, hogy könyörülj az ige hirdetőjén, és könyörülj az ige hallgatóin. Urunk, adj számunkra épülést, tanítást, és ezek által életet, megtartatást. Mindezeket, Urunk, ami megtartunk, megszabadítunk, hűséges megváltunk, Jézus Krisztus érdeméért kérjük. Amen. keresztény gyülekezet, Istennek az a szent igéje, amely alapján ezen a vasárnap délelőttön bizonyságot kívánok tenni közöttetek. Meg van írva a Lukács írása szerint való evangélium 20. részében, a 20. verstől a 26. versig terjedő igeszakaszban eképpen. Ezután állandóan szemmel tartották őt, és kémeket küldtek utána. Azok igaznak tettették magukat, hogy Jézust a saját szavaival fogják meg, és átadhassák a hatóságnak és a helytartó hatalmának. Ezek megkérdezték tőle: Mester, tudjuk, hogy helyesen szólsz és tanítasz, és nem vagy személyválogató, hanem az igazsághoz ragaszkodva tanítod az Isten útját. Szabad-e a császárnak adót fizetnünk, vagy nem? Ő azonban felismerte állagságukat, és így szólt hozzájuk: Mutassatok nekem egy dénárt. Kinek a képe és felirata van rajta? Ők ezt felelték: a császári. Ő pedig így válaszolt nekik: adjátok meg a császárnak, ami a császári, és az Istennek, ami az Istené. Így tehát nem tudtak belekötni szavaiba a nép előtt, hanem elcsodálkoztak válaszán, és elhallgattak. A Lukács evangéliumának az a két perikópája, az a két története, amit a hosszabb és a rövidebb igeszakaszban felolvastam, Jézus életének a legmozgalmasabb és a legtöbb eseményt tartalmaz időszakában történt. Amikor a gonosz szőlőmunkásokról szóló példázat elhangzik, és ez a párbeszéd az adó kérdésről, akkor már megtörtént Jézus Krisztusnak a virágvasárnapi bevonulása Jeruzsálembe, de még nem következett be a nagy csütörtök este. Ezek a beszédek azoknak a napoknak a valamelyikén hangzanak el, amikor Jézus a jeruzsálemi templomban tanít, és bizony hatalmas sokaság hallgatja minden egyes szavát. De bizony ott vannak ebben a sokaságban az ő ellenségei is. Ott van már a szívükben a szándék, hogy elveszejtsék. Íme két olyan történet áll előttünk, amelyre azt mondhatja bárki, hogy hát ezek valóban a régmúltnak az eseményei, a mára talán már nincsen semmi hatásuk. Hol van már az a római birodalom, az az impérium, amely ekkor uralkodott a világnak azon a részén, és hol vannak már azok az adógarasok, amelyek itt kérdésként merülnek fel, hogy fizessünk, vagy ne fizessünk, mind-mind eltűnt már a történelem süllyesztőjében. Nincsen üzenete számunkra? Vagy talán mégis? Nagyon fontos hangsúlyozni azt, testvéreim, hogy milyen környezetben hangzik el ez az utóbbi párbeszéd. A megfigyelésre, a kísértésre, az elveszejtésre küldött kémek és Jézus Krisztus között. Nagyon fontos azt meghallanunk, hogy milyen indulat is dolgozott ezekben az emberekben. Nem véletlen volt az, hogy felolvastam a gonosz szőlőművesekről szóló példázatot. És ennek a példázatnak a végén azt az indulatot, ami az írástudóknak és a farizeusoknak a szívében van, hiszen ezt hallottuk, már abban az órában rá akarták vetni a kezüket, vagyis meg akarták ölni. De féltek a néptől, amely nagyon is megértette, hogy róluk szól az a példázat. Íme ők azok, akik azokat a szolgákat, akiket a szőlős gazda, az Úr időről időre elküldött hozzájuk. De ők voltak azok, akik ezeket a szolgákat mindig vagy megverték, vagy megalázták, vagy meg is ölték. És íme megértette azt a Jézust hallgató, a jeruzsálemi templomban a tanításra figyelő nép is, hogy íme Jézus Krisztus az az örökös, akit a gazda elküldött, azt gondolva, hogy talán vele majd másképp bánnak. De Jézus Krisztus megmondja ezeknek az embereknek a szemébe, hogy tudja, mi vár rá. Tudja azt, hogy milyen gyilkos indulattal törnek az ő életére, és hogy meg fogják ölni. Íme ez az az indulat, amely ki lett váltva ezekben az emberekben. Íme nem vethetik rá a kezüket, Mert ott van ez a sokaság, amely tökéletesen tisztában van azzal, hogy milyen viszonyban vannak ők egymással. Hanem mi történik? Mit készítenek el Jézus számára? Azt mondja az ige, nem válogatva a szavakat, hogy ím elküldenek kémeket, akik igaznak tettetik magukat, látszólag egy nagyon fontos vallási kérdéssel járulnak Jézushoz, a képmutatás magas iskoláját bemutatva. A héten volt egy biblióra, ahol Ábrahám elhívásáról beszéltem, és akkor azt mondtam, hogy ha a hívők atyának tekintjük Ábrahámot, akkor korán sem értjük ez alatt azt, hogy minden vér szerint, test szerint tőle származónak ő az atya. Egyáltalán nem. Íme itt vannak azok, akiket Jézus később vipera fajzatjainak nevez, vagyis nyíltan megmondja, hogy ők annak az ősi kígyónak a fiai, és nem Ábrahámnak a fiai. Mert annak a fiai, akit úgy hív, hogy a hazugságnak az atya. Íme ezeknek az embereknek semmi köze nincsen Istennek a népéhez. Ezek az emberek nem az Istennek a választottai és az ő elhívottai. Íme ezek az emberek szeretnék valahogyan rátenni a kezüket Jézus Krisztusra. De a vallási vezetők vallási okok miatt íme nem tehetnek semmit. A nép szereti és hallgatja Jézust, mert érzik és tudják, hogy az Isten beszédét szólja. Hát mi legyen az eszköz, amivel elbeszélhetjük? Hát ha nem működnek a vallási kapcsolatok, talán majd működnek a politikai kapcsolatok. Hiteltelenítsük, veszélyítsük el, lehetetlenítsük el politikai okok miatt. Ha vallási okok miatt nem megy. Miről van itt szó, testvérem? Mi ez az indok? Az az egyszerű tény, hogyha ebben az időben valaki megtagadta az adó fizetését a rómaiaknak, akik tudvalevőleg ebben az időben Palesztinát is az uralmuk alatt tartották különböző provinciáként, annak egyetlen következménye lehetett, elnézésre dadogok, meg vagyok fázva, bocsánat érte, szóval egyetlen következménye lehetett annak, hogyha valaki megtagadta az adófizetést, ez pedig az, hogy halállal bűnhődött. Nekik mindegy, csak így vagy úgy valahogy végre elhallgattassák ezt a valakit, akiről ők pontosan tudják, hogy kicsoda. Hiszen a hízelkedő kérdés majd úgy hangzik, hogy tudjuk, hogy helyesen és Isten akarata szerint tanítasz. Íme mi ez a politikai ok? És hogy milyen gonosz ez az út ezeknek az embereknek a szívében? Íme megpróbálják csapdába és kelepcébe csalni azt, akikről ők maguk is meg vannak győződve, hogy ő az Istennek a szentje. Nyilvánvalóan bebizonyította számukra is isteni bölcsességével, különösképpen a cselekedeteivel, hogy kicsoda ő valójában. Milyen mélységesen gonosz és elvetemül tud lenni az ember. Nem mindegy, hogy kinek a hatalmában és szolgálatában áll. És ez az az üzenet talán, ami számunkra itt is és most is tetten érhető. Hogy nem mindegy, hogy az ember mit vall, kit vall a magáénak. Pontosabban, kinek az uralma alatt tudja önmagát. Íme milyen gonosz az ember, az álnokságnak nincsen határa. Magas iskoláját mutatja be itt ez a néhány kém annak, hogy milyen az, amikor kedvesen megyek oda valakihez, mosolyogva, látszólag, jó indulattal, és mégis a valódi szándékom az, hogy elveszejtsem azt, hogy kelepcébe csaljam. Íme ilyen álnok szívvel kimondott az a rövid kis bevezető, az a kis hízelgés, amit elmondanak, amelynek a csúcsa ez a mondat, tudjuk, hogy nem vagy személyválogató. Igazat mondanak, kétségtelen, de ez csak a megalapozás. Álljunk meg csak egy pillanatra e fölött a mondat fölött. Nyilvánvaló, hogy megfigyelték az ő szolgálatából, hogy hozzá aztán bárki fordulhatott bármikor. Nem volt olyan elvetett, elveszett ember abban a korban, aki reménységgel ne közeledhetett volna Jézus Krisztushoz. Lehetett az utált, éppen a történetben aktuális adószedő, Máté, vagy majd, ahogy látjuk, Zákeus. Lehettek erkölcsileg teljesen tönkrement Mária Magdolnák. Lehettek teljes mértékben kiközösített, gyógyíthatatlannak tartott betegek, leprások. Lehettek a teljesen lenézett samaritánusok. Senki olyan nem volt, aki Jézushoz nem mehetett volna oda reménységgel. Ő valóban nem volt személyválogató. És mégis ezek az emberek ezzel közelednek hozzá. Csak talán azt felejtik el, hogy Jézus sohasem az embereknek azt nézi, ami az arcán van. Ő igazából azt nézi, ami a szívükben van, és ha talán ezt tudnák, nem is mennének oda hozzá. Jézus a szívbe néz, ahogyan beletekintett Zákeusnak is. A Biblia szerint ennek a kis termetű, de Jézusra olyannyira kíváncsi embernek a szívébe. És meglátta azt, hogy noha ő azoknak a megvetett és gyűlölt Rómát kiszolgáló adószedőknek az egyik vezetője, valahol a lelke mélyén mégis egy Istent és békességet, boldogságot kereső ember, akihez bement és nála vacsorált. És hogy mennyire nem személyválogató Jézus, emlékezzetek a nagypénteki történetre. Akkor, amikor minden ember reszketve, remegve könyörgött volna talán az életéért, az ő sorsa felől egyedüli döntő bíró Pilátus előtt állva nem szól semmit. Sőt, amikor ő zavarja, zaklatja a kérdéseivel, hogy hát nem érted, hogy én vagyok életnek és halálnak az ura, hogy nekem hatalmam van a te sorsod fölött, akkor is csak csendben jegyez meg annyit, hogy semmi hatalmat sem volna, ha fölülről nem kaptad volna. És íme Jézus a szívekbe lát, a szíveket vizsgálja is. Könnyűszerrel meglátja a hízelkedés mögött a valódi szándékot, a kegyesség állarca mögött a gonosz indulatot, a gyilkos támadást. Figyeljünk arra, testvéreim, hogy Isten a szíveket vizsgálja, a szíveket és a veséket vizsgálja, ahogyan pontosan mondja az ige. És bizony nem véletlen az, hogy Dávid az 51. Zsoltárban eképpen könyörög, tiszta szívet teremts bennem. Ebben a Zsoltárban az az ige van benne, amely csak a Biblia legelső lapjain található, a teremtés történetében. Az fogalmazódik meg ebben a kívánságban, hogy valóban újítsa meg tökéletesen Isten az embernek a szívét. Íme egy Zsoltár idézet, amely teljesen új szövetségű gondolatot tartalmaz. És bizony nem véletlen az, hogy Jézus boldognak nevezi azokat, akiknek a szívük tiszta. Mert tudjuk azt, hogy a szívnek a teljességéből szól a száj. Tekintsük azonban arra a rendkívül kényes kérdésre, amiről itt szó van. Mi is ez az adó kérdés? Mivel akarják őt elveszíteni, és mivel akarják csőbe húzni? Ahogyan említettem, és ahogyan ezt nyilvánvalóan tudjuk, a Római Birodalom része ekkor, Palesztina is. És annak van mindenhol, mindenkor joga adót szedni, pénzt veretni egyáltalán, sarcot kivetni, akié a hatalom és az uralom. Emlékeztek Jézus születésének történetére, amikor elindulnak Názáretből Betlehembe. Mi történik, miért kénytelenek elindulni? Mert népszámlálás van. És vajon miért akarja nyilván tartatni a Római Birodalom a zsidó adófizetőket? Hát éppen ezért, hogy aztán mindenkiről szépen be lehessen hajtani ezt a pénzt. És bizony, testvéreim, ennek a Ézsaiást idézve kemény nyakú népnek az adófizetés az sehogy sem akart menni. Hiszen az adófizetés az minek a jele? Annak a beismerése, hogy én szolga vagyok. Az, hogy valakinek az alávetettje vagyok. Ennek a népnek ez pedig semmiképp sem ment, hiszen az adófizetés az elsősorban nem pénzkérdés volt. Nem arról volt szó, hogy nem tudták volna kifizetni. Nem erről volt szó, hanem arról, hogy nekik csak egyetlen uruk van. Ők csak egyetlen Isten tisztelnek maguk fölött. Ennek az egyetlen Istennek az adott törvényét, és az a törvény csak egyetlen adót ismer, ez pedig a templomnak járó, a templomnak kifizetendő adó. Íme, ők csak azt az urat ismerik el maguk fölött, aki az ő népüket elhívta, kiválasztotta, néppé tette, amelynek földet és hazát adott. és amely rájuk bízta a messiás eljövetelének ígéretét. Hát lehet Istenen kívül más Úr fölöttünk? Kérdezi ez a nép. És aztán lázadások sora bizonyítja azt, hogy ez talán az a nép az összes között a római birodalomban, amelyel a legkönnyebb, legnehezebben lehet bánni, amely a legkönnyebben hajlik arra, hogy fellázadja. Íme ez volt az egyetlen nép, amely kivételt képezett az alól, hogy részt vegyen az összes többi nép ellentétében, vagy ellenében a hivatalos államvallásban, a császárkultuszban, ami nem állt másból, mint hogy a császár képmása a szobor előtt le kellett borulni mindenkinek, áldozatot kellett bemutatni. Íme ez alól kivételek voltak. De hát ezen az adó pénzen, ezen rajta volt Tiberius császárnak a képmása. Ez a pénz, ez az ő képmását hordozta. És íme ezzel a pénzzel rajta volt a felirat, hogy a felséges császár Isten fia. Íme nem csak a képmás van rajta, ami már is egy kiábrázolás, de íme ez az ember, aki rajta van, ez Istennek nevezi magát. Egy pogány ember létére, ha úgy tetszik, főpapnak hivatja magát. Hát ez csupa törvényszegés, csupa szentségtelenség ennek a népnek a számára. És mégis ez a nép egy olyan pénzt használt, és azzal fizette a kötelező adót, amelynek használatával, ha úgy tetszik, mégis elismerte és beismerte az ő szolga voltát, ha nem is tetszett neki. Na de hát, mégis mi ebben a csapda, abban a kérdésben, amit felteszek neki az emberek? Hát az, hogyha erre Jézus azt mondja, hogy igen, fizetni kell az adót, akkor kétségtelenül elismeri azt, hogy ez a törvény ellenében való cselekedet. Akkor elismeri azt, hogy nincsen még itt a messiási idő. Hiszen a korabeli tanítók úgy tanították, hogy amikor visszajön a messiás, ugye az idegen uralom eltörlése lesz ennek a legelső jele, és íme az adófizetés ennek igazán kimondott jele. Ha pedig azt mondja, hogy ne fizessetek, és íme ez az igazi szándék a kérdés mögött, akkor azonnal feladják a római hatóságoknak. Azonnal feljelentik, hogy ítéljék el. De aztán előttünk van a válasz. Amikor emberileg úgy tűnik, hogy egyetlen menekülési irány sincs meg, akár ezt mondja, akár azt mondja, akár helyesli az adófizetést, akár elutasítja azt, íme nincs mód a menekvésre, mégis az isteni bölcsességével megtalálja a helyes utat. És íme, amit kér és amit tesz, az rá annyira jellemző. Egyszerűen visszakérdez, felszólítja őket, hogy na hát mutassatok nekem egy ilyen adó dénárt. És mi történik? Ezek az emberek azonnal szépen zsebben nyúlnak, vagy az erszényükbe nyúlnak, és előveszik, odaadják neki. És ebben a mozdulatban már benne van a válasz, már el van véve az élet teljesen ennek a dolognak. Erre már lehet azt mondani, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császári. Mert ezek az emberek a zsebükben tartották ezt a pénzt. Hát immár ezzel nyilvánvalóan elismerik, hogyha használják, sőt, ismerve őket, hasznot húznak ennek a pénznek a használatából, hát akkor itt már nincs miért mit kérdezni. Íme a császárnak adjátok meg, ami a császári. Megadható. Ez a lényeget nem érinti. Jézus számára ennek a mondatnak, a válasznak az első fele nem fontos. Ez közömbös, nem ez a fontos. A lényeg a második részén van. Az, hogy viszont Istennek adjátok meg, ami az övé. Íme a pénz azé, aki azt vereti, aki azt kiveti, akinek a képe rajta van. De íme, te neked annak kell dicsőséget adnod, aki az ország, a hatalom és a dicsőség. A pénzen a császár képmása van, jó, azt adod neki. Viszont te magad, aki Istennek, a Teremtőnek a képmása vagy, aki az ő képét hordozod magadon, te csak őt imádd, és néki hódolj, előtte borulj le. Íme milyen üzenete lehet ennek az igének a ma igehallgatói számára? hiszen első pillanatban csak úgy tűnik, hogy csak felidézni tudjuk, elemezgetni tudjuk a korabeli történéseket, hogy mi miért történt, ki mit miért mondott. A valódi válasz mégis az, hogy Jézus Krisztus ezzel a szavával is a mai igehallgatókat is megszólítja és elhívja. Szinte azt mondja, hogy ti beszennyeződött, elkopott, elgurult és elveszett ezüstdénárok, gyertek ide hozzám. Én egybe gyűjtelek benneteket, és oda helyezlek az egyedüli méltó helyre, az Isten trónusa elé. Ti, akik Isten képmását viselitek magatokon, ti teremtőtöket dicsőítsétek azzal, hogy egyedül néki hódoltok, hogy őt imádjátok. Íme megadhatjátok a császárnak, mindenkor hatalmaskodóinak azt, ami őt illeti. Hiszen a hatalom felülről nékik adatott Istentől. Ezzel tisztában vagyunk. Viszont hódolat és imádat csak és egyedül Istennek jár. És íme teljesedjék be mindjárt életén az, amiről már énekeltünk, és amiről a Heidelbergi K.T. első kérdésére hangzik a válasz, az, hogy teljesedjék be mindjárt életében az, hogy mi immár nem a máséi és nem a magunkéi vagyunk, hanem egyedül az Istenéi. És ez csak úgy történhet meg, hogyha megcselekesszük azt, amire Jézus Krisztus biztat, az, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császári, de adjátok meg Istennek, ami az Istené. Amen. Istenünk, magasztalom téged, Urunk, az örökösért, azért, aki tudva és vállalva azt, amit neki el kell hordoznia, eljött és odaadatott az emberi gonoszságért és az emberi bűnért. Urunk, bocsáss meg nekünk azt, hogy ebben a hatalmas emberi gonoszságban, sötétségben és hazugságban mi magunk is ott vagyunk. Urunk, bocsáss meg különösképpen azt, hogyha már, mint a te elhívottaid, cselekszünk neked nem tetsző, téged megszomorító dolgokat. Urunk, Jézus Krisztus, légy áldott azért, hogy te kijelentetted a te akaratodat, hogy íme előttünk állhat a te csodálatos bölcsességed és tanításod, a mi lelki épülésünkre, a mi tanításunkra. Urunk, légy áldott azért, hogy te minket megsegítő, elénk példát adó Úr vagy. Szentlélek, Úristen, köszönjük néked azt, hogy te mindig készítesz számunkra mondani valót, hogy te mindig adsz számunkra üzenetet, hogy mi aztán aszerint igazíthassuk a mi lépéseinket, hogy a te utaidban járhassunk. Urunk Istenünk, könyörgünk ezért a gyülekezetért. Ennek a gyülekezetnek kicsinyeiért és nagyjaiért egyaránt. Urunk, te áld meg mindazoknak az életét, akik hittel és reménységgel fordulnak te hozzád, most és mindenkor. Amen. Nem hagylak titeket árván, íme eljövök hozzátok. Még egy kis idő, és a világ többé nem lát meg engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Amen. Áldás, békesség, viszontlátásra.